Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László.
És Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk tartalmából
Ferenc pápa fogadta Mike Pence amerikai alelnököt.
Vatikáni dekrétumok közzététele, vértanúság és hősies erénygyakorlás elismeréséről. Két új román görögkatolikus püspök megválasztását hagyta jóvá a pápa.
Az amerikai elnök is részt vett a washingtoni életvédő felvonuláson.
Interjú Dávid Zsuzsona művészettörténésszel, római tanulmányairól és egyházművészeti kutató munkájáról.
Ferenc pápa fogadta Mike Pence amerikai alelnököt. A pápa pénteken találkozott Michael Richard Pence amerikai alelnökkel a Vatikánban. Az audiencián átadta ajándékként a Béke Világnapra írt üzenetét, amelyben a pápa arra hív, hogy segítsük építeni a békét azáltal, hogy előmozdítunk egy igazságosabb, támogatóbb és testvériesebb világot, mert ma is a háború sebei leginkább a szegényeket és a sérülékeny embereket sújtják.
Mike Pence több mint egy órás megbeszélés folytatott Ferenc pápával a Vatikánban. Adja hírül az amerikai CNA katolikus hírügynökség, amelynek interjút adott a Vatikáni látogatása után az amerikai alelnök. A beszélgetésben Mike Pence elmondta. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy időt tölthettem Ferenc pápával, és különös öröm volt, hogy erre azon a napon került sor, amelyen amerikaiak százezrei, köztük sok katolikus gyűlt össze Washingtonban, hogy kiálljanak az élethez való jogért. Öröm volt hallani az élet szentsége iránti szenvedélyességét és arról értesülni, hogy ebben a hónapban az amerikai püspökök felkeresik a pápát. Arról az elkötelezettségükről beszélnek majd, hogy az amerikai egyház továbbra is kiáll, ahogy mindig is tette, mentegetőzés nélkül az emberi élet szentségéért, mondta az amerikai alelnök interjújában. Vatikáni dekrétumok közzététele, vértanúság és hősies erénygyakorlás elismeréséről. Ferenc pápa január 23-án csütörtökön magánkihallgatáson fogadta Angelo Becciu bíborost, a Szenti Avatási Kongregáció prefektusát. Az audiencián a pápa jóváhagyta új dekrétumok közzétételét, amelyek 19 Isten szolgái közül 13-nak a vértanúságát, és további hatnak pedig hősies erénygyakorlását ismerik el. Isten szolgálja Bendito da Santa Coloma de Gramenet, és két társa, spanyol kapucinus szerzetesek vértanúsága elismerése, akiket hit elleni gyűlöletből a spanyol polgárháború idején öltek meg 1936. július 24-e és augusztus 6-a között. Isten szolgálja José María Gran Sirera és két társa, a Jézus Szentsége Szíve missziós társulat fogadalmas papjai, valamint hét világi keresztény vértanúságának elismerése, akiket hit elleni gyűlöletből öltek meg Guatemalában 1980 és 1991 között. Isten szolgálja Beato Giovanni Tavelli, jezuáti szerzetes, ferrarai püspök hősies erényeinek elismerése, aki az olaszországi Tosignanóban 1386-ban született és 1446-ban halt meg. Isten szolgálja Joaquín Masmitya y Puig, a Hironai székesegyház kanonokja, a Mária Szívei Női Szerzetes Kongregáció alapítója hősies erényeinek elismerése, aki a spanyolországi Olotban született 1808-ban, és Hironában halt meg 1886-ban. Isten szolgálja José Antonio Plancarte y Labastida, egyházmegyés pap, a Guadalupe-i Szepültelen Szűz Mária női missziós kongregáció alapítója, hősies erényeinek elismerése, aki Mexikóvárosban született 1840-ben, és ugyanott halt meg 1898-ban. Isten szolgálja José Pio Gurrucsaga, Castuariense egyházmegyés pap, a Krisztus pap plébániai kisegítő kongregáció alapítója, hősies erényeinek elismerése, aki a spanyolországi Tolosában született 1881-ben és 1967-ben Bilbaóban halt meg. Isten szolgálja Marie Antoine de Lavour, kapucinus szerzetes pap hősies erényeinek elismerése, aki a franciaországi Lavourban született 1825-ben és Toulouse-ban halt meg 1907-ben. És végül Isten szolgálja a Szentháromságról nevezett Kármelhegy Maria, sarutlan kármelita szerzetes nővér hősies erényeinek elismerése, aki a brazíliai Campinasban született 1898-ban és Taubatéban halt meg 1966-ban.
Két új román görög-katolikus püspök megválasztását hagyta jóvá a pápa. Kalin Ioan Bot a Lugosi Egyházmegye, Krisztián Dumitru Krizsán pedig a Gyulafehérvár Fogarasi görög-katolikus főegyházmegye segédpüspöke ezentúl.
Ferenc pápa január 22-én jóvá hagyta a romániai görög-katolikus nagyérsekség szinodusának döntését a két új segédpüspök megválasztásával kapcsolatban. Ennek értelmében a Gyulafehérvár Fogarasi görög-katolikus főegyházmegye segédpüspöke lett a 37 éves Krisztián Dumitru Krizsán, akit 2008-ban szenteltek pappá Bukarestben. Tanulmányait Balázsfalván, Rómában és Párizsban végezte. 2012-ben a párizsi román görög-katolikus misszió rektorává nevezték ki, egy évre rá a romániai görög-katolikus nagyérsekség szinodusának titkára lett. 2018-tól a nyugat-európai román hívek apostoli vizitátora, illetve az Olaszországban élő román görögkatolikusok főlelkésze volt.
Kalin Ioan Bot a Lugosi görögkatolikus egyházmegye új segédpüspöke, 50 éves, Szurdukon született. Tanulmányait Kolozsváron és Rómában végezte. 1995-ben szentelték pappá, majd a kolozsvári Szent János Evangélista Teológiai Intézet nevelő igazgatója 2005 és 2017 között rektora volt. 2017-től a Szamosújvári görögkatolikus egyházmegye helynöke.
Az amerikai elnök is részt vett a washingtoni életvérül felvonuláson. 10 000 gyűltek össze január 24-én pénteken az amerikai fővárosban, hogy részt vegyenek az évente megrendezett felvonulása az életét programon. 1974 óta minden évben 10 000 vonulnak fel Washingtonban, hogy a törvényhozóktól az abortusz legalizálásának megszüntetését kérjék az Egyesült Államokban. A történelemben először az életvérről felvonuláson jelen volt az amerikai elnök is. 1973-ban az amerikai legfelsőbb bíróság úgy határozott, hogy az alkotmány védelmezze a nők jogát az abortuszhoz. Ez a döntés megnyitotta az utat a művi vetélés legalizálásához az Egyesült Államokban. 1974-től kezdve a mérföldkövet jelentő bírósági döntés évfordulóján emberek ezrei gyűlnek össze az amerikai fővárosban annak reményében, hogy egy napon visszavonják ezt a törvényt. A felvonulás az életért a világon a legnagyobb életvérő rendezvény.
Ronald Reagan és George W. Bush amerikai elnökök is alkalmanként köszöntötték a felvonulókat. A kezdeményezés történetében először fordult azonban elő, hogy egy hivatalban lévő amerikai elnök részt vegyen a felvonuláson. Beszédében Trump elnök elmondta, hogy ő és mindenki, aki jelen volt a rendezvényen, egy nagyon egyszerű okból tette ezt. Azért, hogy védelmezze minden megszületett és még meg nem született gyermek jogát ahhoz, hogy betöltse Isten adta képességét. Hozzátette, hogy az életvédő mozgalmat erős nők, csodálatos vallási elöljárók és bátor diákok vezetik, akik tovább viszik azoknak az előttünk járó úttörőknek az örökségét, akik azért küzdöttek, hogy felrázzák a nemzet lelkiismeretét és felmutassák az állampolgárok jogait.
Így jegyezzük meg, hogy Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy január 22-ét az ember élet szentsége nemzeti napjának tekinti.
Ezen a napon nemzetünk büszkén és határozottan megerősíti elkötelezettségét az élet értékes ajándékának védelme iránt, annak minden szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig, írta a hétfőn kiadott dokumentumában Trump amerikai elnök. Minden megszületett és még meg nem született, szegény, lesüllyedt, fogyatékkal élő, beteg és idős ember benne rejlő értékkel rendelkezik. Bár mindenki útja eltér, egyetlen élet sem értéktelen vagy jelentéktelen. Minden ember jogait védelmezni kell.
Most hallgassák meg interjúnkat Dávid Zsuzsanna művészettörténésszel római tanulmányairól és egyházművészeti kutató munkájáról.
Dávid Zsuzsanna művészettörténésszel beszélgetünk a Vatikáni Rádió stúdiójában, aki 2019. októbere óta ösztöndíjasként a La Sapienza Egyetemen tanul művészettörténetet. Szeretettel üdvözöllek!
Én is üdvözöllek téged és minden kedves rádióhallgatót!
Kedves Zsuzsa, mi vonzott Rómába?
Én először 2016-ban jöttem ki Rómába. Akkor is egy ösztöndíjat sikerült a Bécsi Egyetemről szereznem. 3 hónapot töltöttem itt kint. Kutatási munkákat végeztem a San Giovanni Laterano Bazilikának. Az egyik freskó ciklusát kellett kutatnom, illetve tanulmányoznom, és erről készítettem egy átfogóbb munkát a Bécsi Egyetemnek. Ez volt az első élményem Rómával kapcsolatban, ami borzasztó jól sikerült. Megfogott a város nagyon, nagyon. Az emberek, a káosz, ami azért nagyon izgalmas is tud lenni minden nehézség ellenére, és ugye a kulturális környezet. Tehát művészettörténészként, illetve leendő művészettörténészként borzasztóan fontosnak tartom azt, hogy az ember itt legyen, és átérezze ezeket a csodálatos épületeket, kultúrát, képeket, múzeumokat, amik itt napi szinten inspirálni tudják az embert.
Hát igen, ez egy paradicsom, egy művészettörténész számára.
Ez abszolút egy paradicsom. És akkor úgy gondoltam, hogy nekem kell ez a paradicsom, és mindent megteszek érte, hogy itt lehessek.
Említetted, hogy végülis nem Magyarországról érkeztél, hanem a tanulmányaidat Bécsben folytattad.
Így igaz. Elég hosszú időszak volt, 10 év, egy kerek évszám. Bécsbe 2009-ben érkeztem, szintén október 1-én napra pontosan, és a Bécsi Egyetemnek voltam tanítványa, zenetanulmányokat kezdtem meg. Majd a zenetudomány után tanítottam egy bizonyos időig, 5 évig voltam zenetudományi szakon, mint tanár. Utána pedig úgy gondoltam, hogy még szeretném a tanulmányaimat folytatni, illetve más dolgok is érdekelnek, ezért beiratkoztam még a művészettörténeti szakra. A bachelor után úgy gondoltam, hogy szeretnék kijönni Rómába, és a master stúdiumot itt szeretném befejezni. Úgyhogy a La Sapienzán vagyok most, és nagyon elégedett vagyok.
Mivel foglalkozol itt római tanulmányaid során?
A római tanulmányok során elsősorban a római barokk festészet az, ami érdekel. Tehát ami ez nagyon-nagyon fontos, ugye művészettörténészként, hogy ezzel az ember tisztában legyen, és hogy nagyon sokat tudjon róla, és itt lehet kutatni. Tehát ez szintén egy nagyon nagy előny. A másik, ami nagyon érdekes, illetve foglalkoztat, az pedig a bécsi szecesszió. Tehát Bécsben sikerült szintén ezt a nagyon szép kultúrát, nyelvet az embernek magába szívnia, és ez egyik pillanatról a másikra természetesen nem tűnik el, tehát ezt hozza magával az ember. Ez a két dolog az, ami nagyon érdekel, és meglátjuk a továbbiakban, hogy mi fog belőle kisülni, hogy melyik rész lesz az, ami dominálni fog. Római barokk, vagy pedig viszem tovább ezt a bécsi szecessziót, bécsi, illetve a magyar vonalat.
És találtál már a római barokk időszakból egy olyan témát, ami közel áll a szívedhez?
Igazából, amikor 2016-ban itt voltam, és a Lateráni Bazilikát, a freskó ciklusát kutattam, engem nagyon megfogott az itteni templomi illetve a szakrális építészet, illetve annak a kultúrája. Ez egy nagyon biztos és magas színvonalon végzett festészet volt annó. Amit még mindig nagyon érdemes kutatni, és kell is kutatni, rengeteg forrásanyag van itt Rómában különböző könyvtáraknak, mint például a San Giovanni in Lateranónak a könyvtárában is, ahol ugye a kutatásaimhoz rengeteg érdekes könyvet találtam 1700-as évekből, 1800-as évekből. Azt hiszem, hogy ezt a részt továbbvinni mindenképpen érdemes és kell is.
Tehát ugye egyházi jellegű témát kutattál, ez mondjuk úgy, hogy szinte adja is magát Rómában, művészettörténet területén is. Mit találtál érdekesnek ebben a kiválasztott témában?
A legérdekesebbnek azt találtam, hogy az akkori egyházi fők milyen fontos szerepet játszottak egy bizonyos freskó vagy freskóciklus, vagy akár egy főhajónak az építés, tehát a kivitelezésben. Itt megvolt teljesen a program, megvolt írva, amiben a pápa, illetve a pápának a tanácsosai, de akár más személyek is tanácskoztak. Tehát nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettek ezeknek a dolgoknak az úgymond megkomponálására. És ez fontos volt, és volt egy logika benne. A másik nagyon érdekes volt, hogy ugye honnan szerezték hozzá az anyagi javakat. Olvastam például leveleket, a pápa írta ugye latinul, milyen gyönyörű szépen meg voltak fogalmazva a különböző nemesi fő uraknak, akik ugye tudták ezeket a projekteket finanszírozni, és hát, hogy ki mennyit adományozott, ez ugye megint nagyon érdekes volt, de a végén ugye természetesen megalkották ezeket a dolgokat, és hát a festők is kaptak nem csak anyagi juttatásokat, hanem itt például a lateráni bazilikának a festői ezüst, illetve aranymedálokat kaptak úgymond ajándékba. Volt egy procedúra, volt egy átadás, szonettet is komponáltak hozzá, tehát ezek borzasztóan fontos dolgok voltak. És hát ezekről a dolgokról olvasni, kutatni, ez mindenképpen nagyon érdekes.
Mondjuk a 21. század számára milyen üzenetet képviselhetnek, milyennek az aktualitása, amiért érdemes ezzel most foglalkozni?
A minőségnek a megtartása borzasztó fontos. Az, hogy maradandót alkossunk, az, hogy az értékeket tovább vigyük, a következő generációknak, mert itt nagyon-nagyon hosszú távra gondolkoztak, és az, hogy értéket, örök értéket képviseljenek a művészet által, és ezt a tisztaságot továbbadják, tovább vigyék. És azt végül is, hogy tehát az egyház akkor is, és most is, tehát egy autoritást, egy biztos pontot jelentett ugye az embereknek, és ezt ugye kívülre természetesen reprezentálni kellett. És mennyire fontos volt akkor ebben a barokk korszakban a reprezentálás. Ez szerintem mindenképpen érdemes továbbvinni, és erről egy kicsit mindig gondolkodni, tovább gondolkodni, hogy most a mi világunkban hol állunk mi most például a kulturális színvonalon talán, hogy mit tudunk mi most a következő generációnak továbbadni. Ezt mindenképpen érdemes átgondolni, és az, hogy saját magunkat továbbfejlesszük.
Kívánom, hogy ezekre a fontos kérdésekre majd az itteni tanulmányaid és kutatásaid során választ tudjál adni, és egy olyan munka szülessen ennek következtében, ami hozzájárulhat a köztérben erről a témáról folytatott vitához.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a meghívást.
Mi köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm.
Dávid Zsuzsanna művészettörténésszel Somogyi Viktória készített interjút.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönjük és búcsúznak a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.